világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag különböző karakterű, vérmérsékletű embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Nincs semmilyen előre elhatározott téma, vagy kötelező vonalvezetés. Tulajdonképpen kettejük kiszámíthatatlan dinamikája alakítja majd a beszélgetést. Én mindig akkor leszek a legboldogabb, ha jelenlétem helyenként feleslegessé is válik, és vendégeim nélkülem is egy jó ízűt beszélgetnek egymással. Ma itt lesz velem Gallusz Nikolett, színésznő, énekesnő, a Madách Színház sikerdarabjainak ünnepelt művésze. Jelenleg például a Macskák, a Mamma Mia, a Mary Poppins, vagy a József és a Széles Vásznú Álomkabát főszereplőjeként is láthatjuk őt. Párosunk másik tagja, Bolgár György, rádiós és televíziós újságíró. A rendszerváltás idején a Magyar Rádió New Yorki tudósítója volt, majd hazatérve meghonosította itthon a betelefonálós közéleti rádióműsor műfaját. Mindez először a Kossuth Rádióban volt hallható, a Megbeszéljük 2002-től mindmáig a Klubrádió egyik kultikus műsora. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. Jól tudom, hogy te eredetileg filmrendező szerettél volna lenni, csak nem a szép színésznők miatt.
1968, tehát elvégeztem a közgázt, és akkor úgy éreztem, hogy jó, hát én mégsem a nemzetközi kapcsolatokban akarok jeleskedni, diplomatának nem szeretnék menni, ez volt az első magyar diplomata szak, és inkább elmennék filmrendezőnek. Akkor adtam be 68-ban a jelentkezésemet, meghallgattak, Máriási Félix volt ott a kvázi felvételi elnök, megkérdezte, hogy mi is látom, itt most végzett egyetemen diplomája van, mondom, igen. Azt mondja, jó, hát akkor tulajdonképpen menjen vissza, kezdjen el dolgozni, aztán majd néhány év múlva, ha úgy gondolja, akkor jöjjön vissza, és adja be újból a jelentkezését. Szépen elintézték a dolgot, hát ez az ember készen van, most mit vacakoljunk vele a közgáz diplomájával.
De az meg se fordult a fejedbe, hogy újra beadod? Hogy megpróbált?
Megmondom, mi fordult meg a fejemben. 68-ban elkezdtem dolgozni a rádióban, Magyar Rádióban, és arra gondoltam, hogy olyan volt a hely, meg olyan volt a munkabeosztásom, hogy voltak ilyen 2-3-4 napjai, meg egyfolytában. Ezek alatt a 2-3-4 napok alatt majd én elkezdek forgatókönyveket írni, és a nagyszerű Fellini vagy Forman forgatókönyvekkel beadom ezt a filmgyárnak, és egyszer csak nem csak megcsinálják, de én magam fogom megcsinálni, így hódítom meg Hollywood, nem a Lumumba utcát. Szóval ez volt az elképzelés, nem így alakult, nem forgatókönyveket kezdtem írni, hanem verseket. És aztán így távolodtam el a filmtől, amit ma is imádok, nem a színésznők miatt, bocsánat, hanem filmben akartam magam kifejezni, és akkoriban a 60-as években az volt a legerősebb, az volt a leglátványosabb. Ugye 60-as években Magyarországon mégiscsak egy kommunista pártállam volt, sok mindent nem lehetett elmondani, de filmen rengeteget el lehetett, és úgy gondoltam, na ez az én pályám.
Te ma, ha látsz egy filmet, dobban egy nagyot a szíved, hogy miért nem ezt csinálod?
Egyre kevésbé dobban, mert annyi filmet látok, tényleg borzasztó. Nézem a Netflixet, a Disney Worldot, az HBO Maxot, az akármilyen streaminget, annyi film készül, és közte annyi borzasztó, hogy azt mondom, hogy most a 6487. borzasztót csináljam én, rettenetes lenne. De a 70-es, 80-as években még gondolkodtam azon, hogy tényleg át kéne valahogy térni erre. Mondjuk a 80-as évek végére már megjelent két verses kötetem, egy novellás kötetem, két kis regényem, és arra gondoltam, már csak egy kicsi kellene ahhoz, hogy átnyergeljek a filmre, de aztán kaptam egy ajánlatot, hogy menjek ki New Yorkba tudósítónak, és arra meg nem tudtam nemet mondani, úgyhogy elvégeztetett, úgyhogy egy Fellinivel, de inkább azt hiszem hozzám, alkatilag közelebb áll Forman, egy Formannal kevesebb, sajnálom.
Te pedig mentálhigiéniés szakember vagy.
Segítő.
Segítő?
Az a szaknak a neve, hogy mentálhigiénés segítő, és a Károli Gáspár egyetemes verziót végeztem el, és pont ez nagyon érdekes, hogy egy nagyon sok mondatot hozok onnan, segítő mondatot a saját életemben is, például azt, hogy érzelemben nincs idő, és amikor említetted, hogy a Színművészeti Egyetemen a válogatás, akkor elkezdett izzadni a tenyerem, és még ma is olyan hatással van rám, az, hogyha visszaemlékszem
a saját...
Igen, az, és az előtte zajló, kilátástalan, kietlen dolgokra, szóval ott ragadtam le, és a versek, és az írás, hogy gondoltad, hogy a szabad idődben majd írsz. Egyébként ez össze is jött, lehet így írni, hogy most akkor kiszemelek két napot, és akkor írok?
Jó kérdés, műsorvezető helyett is föltetted.
Arra lettünk bátorítva, hogy társadjunk, én vettem akkor a bátorságot.
Hát lehet, hogy milyen eredménnyel, azt végül is a külvilág, meg az olvasók döntik el, meg a kritikusok. Azt kell mondanom, hogy lehet is, meg nem is. Nyilván nem tudok úgy dolgozni, ahogy egy Spíró, aki az osztálytársam volt a gimnáziumban, és mindig néztem, hogy ő hogy dolgozik, aki össze tud hozni egy 600 oldalas regényt. Én biztos már fizikai okok miatt sem volnék erre képes. Lehet, hogy szerkesztési okokból sem, hogy a fejemben nem állna össze 600 oldal. Ennyiből talán inkább költő vagyok, bár regényeket is írtam, meg színdarabokat is. De a lényeg az, hogy igen, össze tudom magamat szedni, ha van például egy hétvégén két napom, akkor ebből a két szabad napból ennek az első napnak az első fele arra megy, hogy próbáljak átállni a világ mindennapos szörnyűségeiből abban a világban, amit én elképzelek, és akkor elkezdek úgy a nap végén dolgozni, és ha sikerül, akkor a második nap is folytatom.
Azt mondta nekem egyszer egy igen jeles magyar pszichológus, hogy aki segítő szakmát választ, az soha nem másokon akar elsősorban segíteni, hanem mindenek előtt saját maga által feltett kérdésekre szeretne választani. Nekem az mindig egy ilyen megállásra késztető mozzanat, hogyha valaki segítő szakmát választ. Szerintem egy jeles színészi, énekesi pálya mellett, ha valaki ilyen segítő szakmát kitanul, ott azért valamire választ szeretne
kapni.
Óriási
igazság van abban, amit mondasz, de jön egy előítéletem. A mentálhigiénés tanulmányaim alatt azt vettem észre, hogy akik pszichológiát végeznek, azoktól nincs elvárva, hogy önismereti képzéseken vegyenek részt. Nekünk, a mentálosoknak 150 óra minimum volt, ami ez egy olyan dolog ez az önismeret, hogyha az ember egyszer rákap, olyan nagyon nagy munka, tehát utána egy-egy rájövetel után az ember két napig nem tud magához térni, de utána olyan, mint hogyha nem a földön járna, hanem lebegne. Tehát egyszerűen úgy mázsás súlyok tudnak az emberről lejönni, tehát elkapott engem a gépszi, és utána még annyiféle önismereti dologba kezdtem, aztán volt zsák utca is, amit bárnet csináltam volna, de az is a tanulság része. De valahogy azt gondolom, hogy a pszichológusok és a pszichiáterek között több van, aki a saját válaszait keresi. A mentál az ezt kizárja, mert a mentál az arról szól, hogy fogom a reflektort, és a fényt a másikra irányítom, de közben abban nagyon igazad van, hogy az indítatás az az, hogy ha úgy nézzük, lerövidítem neked, volt egy nagyon elhagyatott kislány, aki mindig ott lesz bennem, és amikor én azt látom, hogy valakinek a gyógyulásához hozzájárulok, az nekem, és most azért sírok, mert annyira jó érzés. Az jó érzés, hogy tudok abból a fájdalomból táplálkozni és adni. Tehát nem volt hiába való. De nem a saját kérdéseimre akarom a választ, mert az az én gondom, dolgom, és ahhoz nekem kellett az ásót a kézbe venni, meg nekem kellett leizzadni 20-szor, és ezt meg is teszem egyébként.
De ez ilyen kemény, izzadságos évek nyomán alakult
ki? De ez mindenkinek az, aki ebbe belekezd, ezért nem szeretnek az emberek belekezdeni.
Te könnyen beszélsz magadról? Nem nagyon találni veled készült személyes hangvételű interjút, talán hármat tudtunk felkutatni.
Igen. Lehet, hogy többet beszéltem, de nem, ugye nem olyan a szakmám, hogy engem a személyes dolgaimról kérdeztek volna. Ugye más egy színész, bizonyos értelemben más egy olyan író, aki csak író, és nem újságíró, de én újságíróként kezdtem el dolgozni, és most már több mint 50 éve dolgozom ebben a szakmában, ráadásul politikai újságíróként, Engem általában azzal összefüggésben kérdeztek, és jó, hát akkor hát tudjuk, hogy írogat is fiatal ember, aztán idősebb ember, és így tovább. Szóval a lényeg az, hogy a személyes dolgaim kit érdekelnének ebben a, ráadásul ebben az elmúlt mondjuk 15-20-25 évben egyre általánosabbá váló bulvár sajtóban, vagy bulvárvilágban, vagy úgynevezett celebvilágban. Én sosem akartam celeb lenni, nem is kérdeztek, és nem is érdekelt senkit, de valószínűleg érdekeltek volna az én dolgaim, akkor meg ettől nagyjából elzárkozom. Nem ezt jelenti, hogy letagadom, ami van, vagy volt, vagy ami szerintem érdekes lehet, csak nem akarom magamat mutogatni. Eleget mutogatom például a rádióban, nem?
Közben meg az írás az egy annyira terápiás az dolog. Igen. Tehát az egy annyira öntisztító folyamat, hogy lehet, hogy ezért fel se tűnt neked, hogy neked valaha igényed lenne ilyesmire, mert te így megoldottad.
Stimmel. El akarom mondani, amit gondolok a világról, meg magamról, meg másokról, és ezt különböző műfajokban megteszem, nem feltétlenül a beszélgetős rádió műsoromban, bár előfordulnak olyan helyzetek is, hogy igen, de hogyha nem, mert ez egy más műfaj, akkor ott van nekem a, hát ha nem is a toll, bár szoktam magamnál mindig tollat ordani, de ott van a klaviatúra, írok, és születik belőle valami. És abban én benne vagyok. Igen, az, amit magamról közelni akarok, mint gyakran ez is, amit esetleg nem akarok, de kijön.
Újból egy furcsa érzést figyeltem meg magamon, ami nagyon ritka, az az, hogy kicsit irigykedek. Irigykedem, mert amikor tini voltam és gyerek, rengeteget írtam, ilyen naplókat írtam, ilyen mániákusan, fanatikusan a felgyűlemlett érzéseimről. Majd amikor végre megtanultam technikákon keresztül felszabadulva verbalizálni ezeket, eldobtam a tollat, és most például nem jön el, nem jön ez a dolog. Pedig vágynék rá, és már dédelgetem magamban, mert vannak gyerekkori sztorik, vannak színházi sztorik, amiket nem lehet elmondani most. Tehát én például ízléstelennek találnám, ha tovább beszélgetnénk anyukámról, apukámról, mert ők élnek, vannak. Én nekem nagyon kialakult érzéseim, ami keveredik hálával és bizonyos fajta szomorúsággal is. Nagyon sok minden van, aminek nem jött el az ideje. Viszont az írás az lehetőséget adna nekem arra, mielőtt még eltelik az idő, hogy valahogy ezekből az élményekből valamit még varázsoljak. Leülni nekem, és ezeket a dolgokat megírni, az fáj. És akkor, ugye ez már megint ez az ilyen, egy dolgot tudok egyszerre, sokfelé tudok figyelni, de egy dolgot tudok csinálni, és akkor az lenne, hogy nekiállnék írni, leülnék, ott tépelődnék, lefeküdnék 15 percre, csinálnék egy babfőzeléket, majd visszamennék, és aztán utána, nem tudom, elkésnék a színházból. Tehát, hogy engem így elkapnak a dolgok, és nehezen veszem rá magam, de akkor meg nagyon beindulok. Szóval már várom ezt a beindulást, lehet, hogy most majd így elkapom ezt a fertőzést tőled, ezt az írást.
Tényleg ennyire inspiráló volt? Tehát most elgondolkodtál?
Nekem azok az emberek, akikről azt érzem, hogy őszinték, és például én szerintem te tudsz magadról beszélni, és szerintem, tehát hogy mondjam, igen, irigykedem, így megérintett ez engem, és elindított bennem egy folyamatot, mert hogy mondják a barátok, a közelállók, hogy Niki, ezt le kell írni, ez annyira vicces, ez annyira szomorú, ez annyira te vagy, ez annyira megrázó, miért nem írod le?
Hát azt mondták, vagy te mondtad, hogy a párkapcsolataidról lehet, hogy kellene egyszer egy könyvet írni.
Igen, mindenféléről lenne.
De az
írást sem adja. Nem, az írást nem adják ingyen. Ez nem, tehát nem firkálni szeretnék hülyeségeket, hanem úgy igazán, valóság. Ezt is megint úgy. Na, vagy eljön, vagy nem. Én most csak arról számoltam be, hogy ez így mocorog bennem.
Teljes. Meg kell próbálni egyébként, ha leírsz néhány mondatot valamiről, ami foglalkoztat, és nem dobod ki, vagy nem teszed úgy félre, hogy soha nem találod meg, hanem egy bizonyos helyre, akkor lehet, hogy egy hónap, egy év múlva előszeded.
Beszél, úgy szól az asztalról, hogy itt
igen,
vagyok.
De, vagy
itt
ha vagyok. Nem szól, csak éppen eléd kell, és azt mondod, ez is én voltam egykor, vagy ez mind én voltam egykor, és milyen érdekes, hogy igen, és tovább tudom gondolni, tovább tudom írni. Hiteles volt ez a mondat, jól gondoltam akkor. Szóval lehet, hogy egy ilyen elindít például egy írási folyamatot, de ahhoz le kell írni az első néhány mondatot.
Így van. Jelen pillanatban annyi dallam és annyi darab részlet mocorog a fejemben, és ezért én nagyon boldog is vagyok, hiszen az elsődleges formám a színpad, de köszönöm.
Azt mondod, hogy sok mindent meg lehet tudni adott esetben rólad is, ha elolvasod az írásaidat. A Vágy című könyv, ami ugye 2003-ban jött ki, hát elég nagy hullámokat kavart, sokan azt mondták, hogy már-már pornográf tartalomnak minősül, kaptál te mindenfélét, mindenféle oldalról. Ma hogy tekintesz mindenre, most már 22 év elteltével? Szükség volt erre, megbántad, hibáztál-e valamit, mert úgy emlékszem, hogy azért az nem kis balhét kavart.
Nem, az óriási balhét váltott ki, igen. Nem bántam meg, ez is én voltam. Ez is én vagyok.
De te mérlegelted azt, hogy mit fog okozni az, hogy elég szókimondó módon kezdesz el írni a szexualitásról?
Azt gondoltam, hogy miután nagyon sok író, meg sok irodalmi műd prűden kezeli a szexualitást, vagy annak a leírását, ezért én igenis szándékosan akarok úgy írni róla, hogy az egy az egyben nem is érthető legyen, ez nem jó kifejezés, legyen irodalmi is, de nem egy ilyen mesterségesen, no hát akkor valahogy írjuk körül, meg leplezzük valahogyan, és akkor mindenki érthet belőle, amit akar, tulajdonképpen még azt is mondhatja, hogy na hát ilyen szépen a szexualitásról nem is írtak. Nem, azt gondoltam, nem azt mondom, hogy úgy, mint egy pornográf regény, nem az, bár sokan rögtön lazán ennek nevezték, és természetesen nem volt az, de úgy gondoltam, hogy bátran, őszintén és egyenesen kell leírni azt, amiről minden nap egyébként így beszélnek az emberek. Nem csak, hogy csinálják, így is beszélnek. Most éppen az irodalom tegyen úgy, mintha nem is láttam semmit, nem is hallottam semmit, nem. Úgy gondoltam, hogy gyerünk, ezt meg kell írni, irodalmi értelemben kell bátornak lenni. És emlékszem, hogy a Spiro barátom azt mondta, amikor elolvasta, hogy nem voltál elég bátor.
Tehát, hogy ennél még keményebb kellett volna.
Hogy pontosan mire gondolt, azóta sem tudom, de lehet, hogy van benne valami, mert nem egyszerűen erről szól ez a regény, ez egy több rétegű, több sávon mozgó regény volt, aminek a szálai különböző módon értek össze, és volt benne politika is, meg kicsit ilyen örkényes világlátás is. Ez volt az egyik szál, és ez volt a célja vele. Arra nem számítottam, és valószínűleg ez volt egy naivitásom, hiba, ha tetszik, hogy azért, mert én egy közismert politikai újságíró vagyok, ezért aztán mindenfajta ellenérzés, gyűlölet, az mind rám fog zúdni, na hát látjátok, hát ez ilyen. És hogy közte kvázi barátok is, vagy közelállók is voltak, akik szívesen csámcsogtak el ezen, na hát látjátok, hát ez a bolgár, még tehetségtelen is, meg még gusztustalan is, hát ez része nem esett jól, de megbántam, nem bántam meg, ezt is én írtam, és érdekes módon női olvasóknak jobban tetszett, sokkal nyitottabbak voltak, sokkal inkább el tudták fogadni ezt a fajta megnyílását egy férfinak, egy férfi írónak, mint ahogy például férfiak, újságírók, irodalmárok, mások, politikusok.
Szóval... Na jó, mert tudom, mit fogok olvasni legközelebb. Le vagyok maradva.
De melyik része keltette fel az érdeklődésed? Az ő személye, vagy a téma?
Nem, hát nem, most hirtelen úgy éreztem, hogy valamiről lemaradtam, és itt szembesültem ezzel a művel, és hát nyilván.
Hát mert 1000 éve volt, azért maradtál le, nem?
Nem.
Még nem is éltél.
Te akkor olyan értelemben megsínletted ezt a könyvet, hogy az egyik tévécsatorna erre való hivatkozással felfüggesztette az együttműködést, ugye?
Megnevezzem. Egy ilyen csatorna volt, ahol bármikor szerepeltem, úgy hívták, hogy ATV. Igen, fél évre ki is vágtak, aztán visszavettek, aztán később más miatt vágtak ki, annak már nyilván inkább politikai oka volt. De persze, mindenféle kvázi retorzió volt.
Tudod dédelgetni ezeket? Nem tudom én, amikor a rádióból kirúgtak, amikor megszüntették például a szereplésed a tévében, amikor a 168 órában függesztették fel a rovatod, ezeket úgy dédelgeted, hogy az a típus vagy, aki meg tudod mindezt magyarázni magadnak racionálisan, és másnap egy új nap kezdődik.
Hát hogy ne racionálisan meg tudom magyarázni, hogy miért utáltak engem, vagy miért utálták a műsoromat, vagy 94-ben 129-et magammal miért gondolták úgy, hogy röpüljön a bolgár, mert az akkori közszolgálati rádióban volt egy ilyen műsorom, és hát azért ez túl kritikus volt az éppen uralkodó vagy kormányzó erővel szemben, úgyhogy Boros Péter utasítására az akkori rádiós teljhatalmú alelnök kivágott, nem csak engem, másokat is, de ezzel nem jártam rosszul. Egyrészt másfél évig könyvkiadó igazgató lettem, másrészt hamarosan visszakaptam a műsoromat. 2002-ben elvették ugyanezt a műsoromat, akkor ez egy kis csalódás, hogy a Kondor Katalin nevű kollégám volt az elnök, és én mindig egy kicsit többre tartottam őt ennél, még így visszatekintve is, hogy ebbe ő belement, hogy ehhez hogy járulhatott hozzá. Azt gondoltam, hogy több van benne, hát azóta kiderült, hogy tévedtem. De mindegy, nem dédelgetem ezeket sem magamban, így volt, meg tudom magyarázni, mit, miért csináltak. Nem vált be, azt kell mondanom, azonnal eljöttem a Klubrádióhoz, itt jóval több ilyen műsort csináltam, a hallgatóinak jelentős részét megtartottam valószínűleg. Nem, fájt ez, akkoriban nyilván fájt. Megijedtem? Nem ijedtem meg. Úgyhogy innen is üzenem, köszönöm szépen, meg vagyok. Nem dédelgettem magamban ezeket, nem.
A Dunai Tamás volt az egyik tanárunk, aki... Én még mindig azt gondolom, amikor jön a Mary Poppins előadás, hogy ő majd egyszer jön, és akkor majd megint együtt játszunk. Tehát az én fejemben nem úgy élő, mintha már elhunyt volna, pedig ez megtörtént. És ő kifejezetten ő páncélt emlegetett, pedig ő nem volt olyan ember, akin ez érezhető és látható lett volna.
A fájdalmakkal szemben, vagy a konfliktusokkal szemben?
A színházban úgy tűnik, mintha minden olyan egyszerűen és olyan csodálatosan működne, de tulajdonképpen ott nem tehetünk mást, ott valahogy a próbák folyamán mindenki valahogy ütivágja a másikat, és ez így van rendjén. Tehát akkor döbbentem erre rá, amikor az udvarló most már 2,5 éve mindig kérdezte tőlem, és halálba idegesített, hogy milyen volt a próba. A próba az mindig az ilyen, ahogy most viselked. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez
bocsánat,
ellen...
ez olyan kérdés, mint amikor megkérdezem az unokáimat, hogy milyen volt az iskolában. És látom rajtuk, hogy ennél hülyebb kérdést nem lehet föltenni, és mégis az ember néha többször is föltesz.
Persze, mert hogyan fogalmazzon máshogy, és az embernek meg kell érteni a másik oldalt is, hogy ő csak szeretne egy... Az azt jelenti, hogy hogy vagy, a kérdés, de hogy páncél. Tehát, hogy igaziból vannak helyzetek, amire a páncél kell, de valahogy úgy kell megoldani, hogy ez egy kis finom csipkefüggönynek tűnjön. Nem jó emberkedésből, meg szépelgésből, hanem abból a fajta hozzáállásból, hogy meg kell érteni, hogy mindannyian emberek vagyunk, nagyon-nagyon mások vagyunk, nagyon sokfélék vagyunk, a személyiség az egy hagyma, éppen ahogy most te is mennyiféle könyvet írtál költészettől egészen a vágyig, annyi féle szín van, és ez mindenkire vonatkozik, és van, hogy az ember az árnyék személyiségével jön elő, tör elő, akaratlanul is, mert olyan feszültségekben van, és a színház az egy ilyen olvasztó tégeje ezeknek a szituációknak. Tehát nem lehet oda csak olyan habos-babosan, olyan ezért csak úgy belépni. Tehát ott tudni kell, hogy az ember ott egy harcmezőre megy, nem a másikkal harcol, saját magát kell legyőznie. Tehát így.
Csak azért is kérdeztem, hogy te például hallgatva a műsoraidat, azon gondolkodtam, hogy a magánérintkezésben te egy konfliktus kerülő ember vagy? A hallgatókkal szemben ritkán csapsz az asztalra.
Azt hiszem, igen. Magamat adom ebben a műsorban is, bár általában közéleti kérdésekről beszélünk, de igen, konfliktus kerülő vagyok. A feleségem ezt néha a szememre is szokta hányni. Ő inkább vállalja a konfliktust, én inkább elkerülöm minden
miért?
Szempontból. Nem tudom, így születtem valószínűleg, a másik meg, hogy ha megpróbálom ezt racionálisan megmagyarázni, mert úgy gondolom, hogy a konfliktusok sokszor inkább élezik a problémát, és lehet, hogy sokkal könnyebb megtalálni valamilyen megoldást, egy adott problémára, hogyha elkezdünk finomabbra váltani, ha esetleg most hátra lépünk, vagy oldalt lépünk, megközelítjük máshogy, lehet, hogy nem ugyanaz nap, hanem a következő nap, és adott esetben, ugye, hogy a rádióműsorra térjek vissza, és ne a magánéletnél maradjak, de adott esetben ugye vannak olyan rádiósok, műsorvezetők, akik hasonló műsort kezdtek csinálni, mint amit én már 33 éve csinálok egyébként, és pont az ellenkező attitűddel, hogy valaki hülyeséget mond, vagy valaki konfrontálódik, na maga akkor adja abba, kész, elég, befejeztük.
Durva.
Ennek is, igen, ennek is van közönsége, nem mondom, hogy nem lehet így reagálni bizonyos néha elfogadhatatlan dolgokra. Én csak a legritkább esetben tettem ezt, amikor tényleg nem az irántam való ellenszem csöpögött a megszólalóból, hanem a mindenki elleni, szóval ha lett volna nála a géppisztoly, akkor az ételen keresztül lőtt volna, akkor leoltom, de különben nem.
És most csak az jutott erről eszembe, hogy akkor éreztem, hogy felnőtté váltam. Úgy igazán, amikor nekem meg kellett tanulnom nem bevonódni helyzetekbe.
De amúgy, ha ma színházban értéged egy bántás, sérelem, akkor azért úgy ki tudod ereszteni a hangod? Rá tudod rúgni az ajtót az illetőre, hogy ezt hogy képzeled? Uram, bocsán, intrikával találkozol.
Igaziból a 35 év alatt, amit úgy eltöltöttem a Madácsba, szerintem háromszor fordult elő. Azért mondom, hogy háromszor, mert nem akarom azt mondani, hogy kétszer, mert biztos többször is volt, de a kettőre emlékszem. Az első az, amikor még igaziból statisztáltam, tulajdonképpen most értsétek ezt jól, amikor azt mondtam, hogy mondom, hogy kis senki voltam, tehát úgy értem én ezt, hogy kis szárny, nyitogató, kis zöldfülű, kis leskelődő valaki, aki még talán azzal is magára hívta a figyelmet, hogy olyan óvatos volt. És akkor egy balettmester vagy koreográfus olyan rondán szólt hozzám, de akkor már éledezett bennem az a fajta öntudat, hogy az, aki színpadra áll, az nem viselkedhet ilyen ne bánts virágként, tehát annak muszáj, hogy valami tartása legyen, vagy igen, uram, bocsánat, kicsit megkövetelje azt, hogy ne beszéljenek úgy vele, mint egy rongyal, és akkor visszakiabáltam. És nagyon-nagyon finoman rendre lettem utasítva az igazgató úrtól, miközben soha nem felejtem el, hogy volt egy mosoly a szemébe és a szája körül. Mert látta, hogy megjelent valaki. Ez volt az egyik. A másik az egy évvel ezelőtt történt, egészen furcsa, én magam is meglepődtem, és egy kicsit, és több hétig gondolkodtam, hogy ez hogy történhetett, mert vannak olyan ízléstelen közeledési módok, amiket régebben, és ez hibám volt, nem zártam le azonnal. Na most, amit megtanultam nálamnál sokkal okosabb, tehetségesebb, komoly művészektől, az az, hogy egymást nem instruáljuk. Főleg színpadon állva nem mondjuk azt, hogy menj már arrébb, meg figyelj, te oda nézzél, mert akkor én jobban tudok erre játszani. Tehát, és akkor az történt, hogy egy fiatal kollega egyfolytában ezt gyakorolta. És először olyan kedvesen figyeltem, hogy a kis kölyök vizsla próbálja, ő sokkal-sokkal nagyobb magabiztossággal és erőszakkal próbál teret hódítani, és úgy még szórakoztatott is, és láttam, hogy másokat is szórakoztat. De amikor egy nagyon fontos pillanatban, és már nagyon fáradtak voltunk, és már nagyon sokat táncoltunk, és folyt rólunk a víz, és lökött is rajtam egyet. És azt mond, valami olyasmit mondott, mert dübörgött a zene, hogy azt kéne, mert azt kéne, de valahogy így. És azt vettem észre, hogy nulláról akkorát üvöltöttem, hogy mit kéne. Ez volt az, és ez nekem fájt, ez azóta is rossz.
Azt, hogy kiabálta?
De kellett. Kellett egyébként, aztán ez nem ért ilyen hamar véget, mert ez egy olyan típusú egyéniség volt, akit ha megharapnak így, akkor ő még ott magában, még vicsorgott, acsargott, meg még oda kapott azokhoz. Mások vagyunk, más családokból jövünk, más személyiségből. Mit tudom én, hogy jó volt-e, vagy nem volt-e? Jó, erre a két dologra emlékszem nagyon sarkalatosan. De meglepődtem. De ennek tulajdonképpen így volt a jó, mert amikor volt két kis kutyánk, vagyis nekem egy idősebb kutyám volt, egy uszkár, és egyszer csak belekerült a családba a kis Yorkie, mind a kettő ilyen mentett kutya volt, és a Yorkie nagyon szemtelen volt. És hosszú ideig tűrte az uszi, és aztán egyszer csak oda nézünk, és láttam, hogy az én mindig nyugodt kutyám, az elkapta a kis Yorkit, és akkorát rántott a grabancán.
Na. És fel is ugatott. Mit kéne?
Hát, de tényleg. Szóval, és akkor így tulajdonképpen, és aztán meg lett kérdezve mindenki által, hogy mi történt itt, és azt viszont nagyon jól csináltam, hogy senkit nem avattam abba bele. Mondom, hogy mi történt itt, mondom, semmi. Csak az, ami átlagosan lezajlik emberek között. Erőpróba.
Ez itt továbbra is a világtalálkozó Gallusz Nikolettel és Bolgár Györggyel.
Itt a különbség például egy színésznő és egy ilyen, ha tetszik, a konfliktusokat lepuhító műsorvezető között. Én valószínűleg sosem, azt mondom, nem jönne belülről, de talán nem is merném azt kiabálni egy hasonló esetben, mit kéne? De egy színésznő, akiben megvan ez a tartás, aki tudja, hogy most meg kell szólalnom, ki kell emelkednem, és igenis hangot kell adnom, az tudja. Én valószínűleg körbejárnám kérdéseket, biztos, hogy te... Nem.
Akkor is, hogyha más. Neked beszóltak, hogy megalázó szituáció.
Nem, kérdez. Akkor azt mondom, hogy ezt hagyjuk abba. Tehát de nem, nem
a most színészt. Az egyszer nem értek veled
de,
egyet.
Én csak azt mondom, hogy én nem tudnám ezt csinálni.
De hogyha
nem
te
így.
Azt a próba folyamatot végigcsinálod, izzad el fizikai, mert ez egy fizikai dolog. Ha én higgadtan ülök egy stúdióba, és ott ilyen kultúráltan vagyok, soha nem szólalnék
de
meg.
De neked volt igazad, ezzel
de
csak azt akartam
most visszakérdezek
mondani.
A teniszpályán, nem volt még arra, miközben, nem tudom, én nem teniszezem, de látom, hogy ott üvöltöznek Wimbledonban, meg itt-ott olyan őrületes hangokat adnak. Tehát ott, mert itt az van, hogy amikor az ember fizikailag is így felszabadul, akkor máshogy is szólal meg egy adott helyzetben. Tehát nem volt ilyen?
De a teniszpályán tudok ordítani,
na, tessék,
igen.
Tudtam.
De magamra, nem a partneremre, nem az ellenfére, hogy ekkora nagy zicser, és kihagyom, hogy lehetek ennyire hülye, és igen. Akkor ordibálok, hogy mit kéne, vagy mit kellett volna csinálni.
Ebben is mondtál egy jót, mert azt mondtad, hogy ellenfél, és talán szerintem nekem az fájt a legjobban, és utána ezt meg is beszéltük kiskörben, hogy ott egy csapat, az nem lehet ellenfél, hanem azoknak egy oldalon kell állni, és azért volt nagyon-nagyon rossz, hogy nem tudtunk úgy összefogni. Tehát itt nagyon sok-sokféle feszültség kell ahhoz, hogy én így egyszer megszólaljak.
Te jól tetted.
Te mondd, és a teniszpályán elkonyarítasz egy-egy káromkodást is? Mert még szinte ez is elképzelhetetlen.
Sőt, kettőt.
Kettőt?
Vagy hármat. Az jön. Az valahogy jön. És nem szégyellem. Hát az egy más közeg, más helyzet. Azok a, egyébként a magyar nyelvben gyakran használatos káromkodások, azok nem tudom, hogy születtek az évszázadok során, de nagyon alkalmasak arra, hogy az ember kiadja magába, hogy azt a... És akkor igen, az benne van. Ettől még nem léptetnek le azért.
Te mondd, ha nagypapaként is beleshetnénk egyszer-egyszer, amikor az unokáiddal találkozol, az is meglepne bennünket? Tehát nagyon más Bolgár Györgyöt látnánk. Nem. Aki nem tudom én, a térdén lovagoltatja az unokáját, vonatozik
már nem
vele.
Tudom. Nem látnátok valószínűleg nagyon mást. Mondjuk négy lány unokával, adott esetben egyszerre négyjel, nem azt mondom, hogy nem könnyű, hanem hát elég sokféle helyzetbe kerül az ember, de nem vetközöm ki magamból, hogyha erre akarnál célozni. Néha, hogyha tényleg semmire nem hallgatnak már, akkor kieresztem a hangomat, lehet, hogy eszembe fogjuk nézni, amit kéne, de... De máskülönben nem.
Nagyapaként, te nagyon más vagy, mint voltál apaként?
Emlékszem, volt egy pár barátom, akinek előbb lett unokája, mint gyereke, és mondta, hogy hát ez sokkal jobb, mert itt már nincs felelősség, és itt csak az élvezet. nem, ugyanannyi felelősséget érzek, mint a gyerekeimmel annak idején. Nem hiszem, hogy nagyon másképp viselkedem, a feleségem sem. Szóval sok olyan feladat hárul ránk különböző okokból, amelyeket szinte naponta, de hetente biztos, hogy végzünk, és ez néha megterhelő, de alapvetően jó.
Niki, arról kérdezhetlek-e? Egy interjúban hosszan beszéltél róla, hogy akkori pároddal fölmerült különböző lehetőségek nyomán, hogy legyen közös gyereketek. Aztán azt mondtad, hogy
akkori, de aranyos, hogy akkori párod.
Én már nem tudom, mit lehet kérdezni, és mit nem. Miről szeretnél beszélni, és miről nem.
Ez most, hála Istennek, már annyira ez is a távlat. Tehát ez is egy feldolgozott dolog. Azt tudom csak elmondani ezzel kapcsolatban, hogy én tényleg azt gondolom, hogy egy gyereknek alapszinten az a legjobb, ha az apukájával és az anyukájával van együtt. És igen, azt gondolom, hogy férfi meg nő. De
ezen, akkor te egy hölgyel értél együtt. Ez egy ilyen szituációban történt.
Igen. 12 évig. És úgy, mint egy házasságban. Tehát nagyon-nagyon, ez egy nagyon komoly kapcsolat volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy az életem egyik legmeghatározóbb kapcsolata volt. Talán az, amiből a leges-leges legtöbb jót kaptam. Amiben a leges legtöbb amiben növekedni tudtam, amiben több, meg tudtam haladni mindig azt, akit hittem, hogy vagyok. Gyerek. Sose gondoltam azt, hogy nem lesz gyerekem. De azt viszont láttam, hogy ami adott az életben, életmód a színházzal és az elköteleződéssel, az egy olyan nehéz és gyötrelmes és elhivatott helyzet, hogy én, és most kerek-perec megmondom, én nem szerettem volna ugyanazt a gyerekkort adni egy jövevénynek, amit én megéltem. Ezt úgy, ahogy halljátok most. Tehát nem, tehát azt nem, mert abban még én is tönkre mentem volna, felül traumatizálódtam volna. Tehát én tudtam, hogy én akkor tudok gyereket vállalni, hogyha egy olyan fél van mellettem, aki teljes válszélességben tud engem támogatni ezen a pályán, amiről nem jöhetek le, mert egyszerűen ott vagyok otthon. Tehát én nem találkoztam én nálam erősebb, gerincesebb, megbízhatóbb partnerrel. Higgyetek el, hogy én megcsináltam ezt a munkát, és tudom, hogy mi volt elrontva, tudom, hogy valahogy úgy alakul a dolog, hogy még hogyha tökéletesen indul, és mindent, tehát azt már talán látjátok rajtam, hogy nagyon figyelek. Nagyon-nagyon-nagyon óvatos vagyok. Mégis basszus kulcs mindig az a vége, hogy én támogatok mindenkit lelkileg. Tehát valami olyan furcsán mindig így van. Na most úgy meg viszont, amikor annyira kell a másik alá adni, meg beleadni az energiát, akkor ott hogy tudna gyerek érkezni? Minden kapcsolatban így volt. És azt kell, hogy mondjam, hogy részint a 2,5 éves nagyon-nagyon komoly kapcsolatomban, most is részint is így van, viszont azzal a különbséggel, hogy itt ez az úriember, aki már egy komoly, nagyon-nagyon sok életet, 4 gyereket felnevelő, nagyon izmos lelkületű valaki, tud engem is támogatni, de még mindig azt érzem sokszor, hogy nem tudom, mint hogyha erre, ez benne lenne a pakliba. Tehát, és minél inkább menekülnél előle, annál inkább szembe jön.
Hogy mindig te vagy a bástya.
Érzelmileg, lelkileg.
És téged ki támaszt meg, ha baj van?
A zene az nagyon. És egyébként rengeteg szerep, most azért sírom majdnem el magam, mert olyan gyönyörűen megírták a Blanche monológba, hogy ez az idegenek szeretete. Hogy sokszor, akiket nem is ismerek, itt-ott utcán, vagy akár írnak, de olyan árnyaltan, és olyan fantasztikusan, tehát mégis van egy kollektív tudatalatti, ahol találkoznak dolgok a művészeten keresztül. Ezért nem is szabad nekem abba hagyni, mert így tudok a legjobban kapcsolódni. Nézzétek, például azt is észreveszem, hogy mennyit elérzékenyülök. Ez nem volt mindig így, ez biztos életkori sajátosság is, és ez nem csak nőkre jellemző egy bizonyos változókorban, hanem ez egyébként a férfiakra is jellemző, csak ő rájuk még inkább elementárisan hat. Tehát van, aki ezt úgy láthatja, hogy jaj, hogy az idegrendszer gyenge. Van, aki meg úgy láthatja, hogy milyen bátor, hogy meg tudja élni az érzéseit. Én az utóbbi csoportba tartozom.
És szerintem ez így van jól. Te meg tudod élni az érzéseid?
Sírok-e néha? Igen. Például akár nézek egy filmet, vagy olvasok valamit, ami megráz. Hogyne? Abszolút. Adott esetben emberek közötti kapcsolatban, és ha valami olyan szóba kerül, amit átérzek, ami meghat, akkor nem mondom, hogy néha nem szégyellem, hogy elérzékenyülök, de nagyon gyakran előfordul. És úgy gondolom, hogy ez természetes. Ha el akarnám folytani magamban, az nekem is rosszul esne, és ráadásul hát úgy gondolom, hogy azért érzékenyülök el, mert az a dolog egy fontos, érzékeny, az embert megrázó esemény, történet, akármi, és akkor élem meg, akkor élem át, akkor tudom felfogni igazán. Hát szerintem, ha egy író nem tud elérzékenyülni, akkor az olyan is.
Te most már egyre többször szinte írói minőségedben beszélsz magadról. Vagy te olyan, remélem nem veszed kekeckedésre a kérdést, vagy te olyan jó író, mint amilyen műsorvezető?
Hát nem tudom, nyilvánvalóan. Bizonyos értelemben azt kell mondanom rá, ha kívülről nézem, akkor nem. Mert miből és miről ismernek engem általában Magyarországon, a rádiós múltamból, meg ebből a műsorból alapvetően. És valószínűleg jóval kevesebb abból, hogy írtam valóban 25 könyvet, volt, ami ugye nagy botrányt váltott ki, nagyon sokan meg is vették, valószínűleg sokan el is olvasták, és volt, amit kevesebben. De, hogy jobb író, vagy jobb rádiós, vagy jobb újságíró vagyok-e, mondom, ezt bizonyos értelemben eldöntötte a külvilág, eldöntötte a befogadó, vagy a bennem fogadó közeg. Én szeretem magamról azt gondolni, hogy elég jó író vagyok, csak éppen amiatt, hogy rádiósként, sőt politikai újságíróként kezdtem el publikálni még a 70-es évek közepén. És azt hittem, hogy a kettő egymás mellett megy. Ezért abban a hitben ringattam magam, hogy hát egyikben is jó lehetek, másikban is, majd kijön ez. De abban a pillanatban, hogy megjelent ez a könyv, megjelent amaz a könyv, nagyjából úgy reagáltak rá, még a velem szimpatizálók is, hogy hát ez az egyébként jó újságíró egész jó könyvet írt, ugye? Nem úgy, hogy na hát ez a jó író még egy televízió műsort is tud vezetni. Szóval írtam vagy 5, nem most már 6 színdarabot. Egyiket sem mutatták be, illetve úgy mutatták be, hogy a Szegedi Nemzeti Színházban, egy ilyen felolvasó színházban még a Székely Jóska idején, vagy Lukács Andor, aki valamiért nagyon érzékenyen értette azt, amit írtam és csináltam, és mindenáron színpadra akarta vinni, és 2-szer vagy 3-szor meg is tette hasonlóan felolvasó színházban egy-egy darabommal. De ő is értette, és amikor el akarta vinni a darabot vagy darabokat máshova, akkor megértette, hogy na de hát a bolgár, tehát egy bolgár darabot mutassunk be. Szóval ezt a fajta megítéltetést, ezt kellett megérnem, és azért nem tudom magamról sem eldönteni, hogy melyikben vagyok jobb. Ebben nyilvánvalóan sikeresebb vagyok, sőt, azt kell mondanom, hogy ebben a műfajban, amit persze nem én találtam ki, mindig elmondom, hogy Amerikában láttam ilyet, de itt Magyarországon mégis csak én honosítottam meg, hozzám fűzik, azóta is ezt utánozzák, ebben sikeresebb vagyok, pont.
Azt is kimered jelenteni, hogy ebben a műfajban nem is ismersz magadnál jobbat, ugye?
Ezt kimerem jelenteni, igen, nyugodtan. Méghozzá nem szoktam se büszkélkedni vele, sem az öndicséretet nem szeretem, de szerintem ezt jobban csinálom, mint bárki más.
Nélkül mesélem el a történetet, egy fő foglalkozását tekintve, nem író, de nagyon sikeres írónak, írtam egyszer egy nagyon hosszú SMS-t, amiben gratuláltam a könyveihez. Ő a következőképpen válaszolt, köszi. megkérdeztem egy kollégáját, hogy vajon mi rosszat tettem. És nagyon okosat mondott egy jeles magyar filmrendező, nagyon nem mindegy, hogy kit, hol csiklandozol. Őt a másik minőségébe kellett volna megdicsérni.
Engem minden minőségemben megdicséredsz, a rádióműsoromat is, bármi mást, a könyveimet is, mondhatod, az egyik könyvemről ez jó volt, a másik ez kevésbé tetszett. Mindegyik én vagyok. Mindegyik én vagyok. Szerintem kiegészítjük egymást. Ez a bolgár, meg az a bolgár.
Általában a Kádár egyik emberre mondta az, hogy bírom a kritikát, pláne ha dicsérlek. Téged viszont hagyd dicsérjelek meg, mert a macskák, lehet, hogy összekeverem, 1600-dik.
Hát már képzeld el, hogy már szinte már én se tudom, de igen, az 1004-nél elvesztettem a fonalat.
Szerintem januárban 1600-dik volt, ugye?
Akkor biztos, most szégyellem magam. Lapozzunk, igen, térjünk a dicséretre.
Hogyha valamire emlékszem, Hauman Péter bejátszása mellett, az a te színpadra lépésed volt.
A Grizabella, a Memória, mindenki által, ha mi musicalre gondolunk, akkor mindenki Igen. Hát az egy élet munkája, mert ugye bekerültem oda Ugribugri cicának, aztán lettem valami fekete cica, akinek nevese volt, aztán lettem a Lengelingéla, akit előttem nagyon-nagyon csodálatos, fantasztikus színésznők játszottak, egy ilyen kis szexi cica, és akkor én vettem azt a bátorságot, hogy a Szirtes tanárúrral együtt dolgoztunk a Játékszínben egy nagyon jó pofa darabban, és ott én nem is tudom, mi jött rám, és akkor így közöltem vele, hogy én azt elképzelhetőnek tartom, hogy én addig nem moccanok innen a madácsból, amíg én ezt a memorit, ezt az éjfélt,
ezt nem... Ezt így megmondtad Szirtesnek?
Tehát csak, hogy kötődjek hozzád, mikor azt mondod, hogy jó vagy a műfajodban. Ezt én nem önteltségnek gondolom. Azt gondolom, hogy amikor valaki kiáll, vagy olyan nagyon-nagyon az egész lelkével, testével elkezd valamit csinálni, akkor az hogyan lehetne máshogy? Tehát én olyan pici korom óta hittem abban, hogy én a legnagyobb musical szerzőknek a legfantasztikusabb dalait én úgy fogom tudni őszintén és színvonalasan közvetíteni. Én hittem ebbe mélységesen. Lehet, hogy voltak sötét időszakok, amikor csak kapaszkodtam és vigasztaltam magam ezzel a gondolattal, de nagyon sokat tettem ezért. És egy ilyen állapotomban igen, oda penderültem, és azt mondtam, hogy...
És Szirtes mit mondott?
Tehát lelettem, ízével, nem úgy van az, Nikikém, hát mit kezdem, megleptem. De az van, hogy az ilyen fajta bátorság, az tud nagyon, ha nem párosul szorgalommal, nem párosul odaadással, akkor az kellemetlen. Tehát, hogy milyen alapon. De hogyha az ember közben bizonyít, akkor ez egy egész más színben tűnik föl. Akkor ez feltűnhet úgy, hogy aha, ezt akarja. Na majd meglátjuk. Valami ilyesmit éreztem, de abban a pillanatban borzasztó érzés volt, hát le voltam pattintva, hát menekült szegény tanár úr ott a széksorok előtt, soha nem fogom elfelejteni. És még úgy kacagtam is magam, hogy jé, hogy a rendezők élete, hogy én ezt eddig sose tapasztaltam, hogy lehet, hogy így futnak a színésznők elől. És aztán hallottam anekdotákat is, hogy jaj, nem szabad mondani neveket, de hogy mert még most is vannak ezek a művésznők, és nagyon aranyosak, és nagyon bírom őket, hogy lopakodott előlük a Kerényi Imre, nem mert kijönni, hallottam ezt ilyen színházi legenda.
Mert lobbiztak saját magukért.
Hát jöttek, és ott álltak, hogy na, akkor mi lesz? Miben leszek? Hát nagyon kevés, és az a helyzet, hogy ez tanulságos is volt, mert ha meg az ember nem csinálja, akkor nincs kapcsolat. Tehát otthon a szobába vágyakozni, és lerágni a körmöm és tönkre menni, tehát valahogy kifejezésre kell juttatni, de a módja, ugye a csipkefüggöny, az a nem mindegy, ha ezt valaki humorral tudja. Tehát például emlékszem egy olyan beszélgetésre is a tanár úrral, hogy így mondtam neki, odaültem mellé, evett valamit a büfében, na mi van magával, és akkor meséltem a vágyaimat, mert bizonyos időközönként muszáj Londonba menni, és muszáj megnézni, hogy ott hogy csinálják, vagy akár még New Yorkba is egyszer eljutottam, és csodálatos, ahogy ezt a műfajtot csinálják, hangzásilag, és az tényleg az egy követendő példa, és mik a vágyai, és akkor ott soroltam, és akkor így mondta a tanár úr, hogy ne haragudjon, de hát én nem úgy gyűjtöm ide a darabokat, hogy itt ilyen emberre, és soha nem felejtem el, hogy kikerekedett a szemem, és azt kezdtem, hogy miért? miért? És láttam, hogy megáll a kanál a kezébe. De ezt most így csak visszaemlékszem, hogy ez olyan aranyos volt. Tehát nem azért, hogy ki vagyok én, hanem hogy én erre tettem fel az életemet. Én ezt szeretném csinálni, én itt vagyok, én mi mindent. Na.
No, de várjál. Tudomásom szerint Szirtes Tamás rendszeresen azt mondja neked egy-egy előadás után, hogy Nikikém, tűrd a szeretetet.
Jaj, ez sokáig volt, most már tűröm. Nem, borzasztó voltam. Nem bírtam a tapsrendet, de jókat tudsz. Jaj, de jó, még meg is mosolyogtatsz. Az ritka, aki engem meg tud nevettetni. Miért? Na, az meneküljön előlem, mert futok utána. Tényleg, arra tapadni fogok, matricázni. Nem tudom, akkor már olyan, de ezt is például olyan színésznőknél, meg színészeknél, akiket nagyon elismerek, tehát nem vagyok ebben a klubban egyedül. Tehát már olyan haszontalanná válok. Igen, van az a része, hogy ők azt mondják, hogy köszönöm, én azt mondom, hogy nagyon szívesen, ők azt mondják, hogy de én még jobban köszönöm, akkor én, úristen, ez tényleg nagyon megható, akkor még ezt csináljuk egy darabig, és van egy pont, amikor már úgy azt kell mondjam ezt, hogy tűrd, mert ők szeretnék még jobban megköszönni, de már ne köszönjétek meg jobban, mert nekem is nagyon jó volt ez az együttlét, szóval ez a belső
monológ.
Nagyon zavarba voltam, mert akkor még ez ahhoz az önismeret előtti időszak, amikor még a saját létező Gallusz Nikolettel még nem nagyon tudtam mit kezdeni, inkább tudtam mit kezdeni, a szerepekben tudtam felszabadulni, a dalokban, a táncokban, a felkészülésben, de a privát civil énemet akkor még, de nem csodálkozom, mert nagyon nehéz egyébként elvinni azt a sok mindent, ami történt. Most csak magamról tudok beszámolni, biztos más is így érzi.
De ma már elhiszed ezt a nagy-nagy tapsot? Tudod
élvezni? Nem, hát azt a nagy-nagy tapsot nem szabad elhinni.
Nem szabad?
Az egy pillanat.
Élvezni tudod-e?
Most már igen, egy ideig. igen.
Azt mondja Niki, hogy az, aki kicsit megszeppentebb vagy, nem meri magát ajánlgatni, az kevésbé jut előre, ha jól olvastam a sorok közt. De tudomásom szerint a hazajöveteled után, Amerikából való hazajöveteled után, azért éltél azzal az illúzióval, reménnyel, hogy majd mondjuk egy televízió híradóját is rád bízzák. Ez elmaradt. Te ezt mivel magyarázod? Nem kopogtattál, nem menedzselted magad, vagy nem is kellett volna menedzselni magad, hisz te tudtál annyit erről a műfajról, annyit, hogy nekik kellett volna jelentkezni nálad.
Nem, sosem menedzseltem magam, ez biztos az egyik hibám, hiszen az embert még akkor is, ha tudnak róla ezt, azt nem feltétlenül veszik számításba. Azt tudtam, hogy én a hírekről, a hírszerkesztésről, híradók összeállításáról nagyon sokat tudok, és amikor Amerikában dolgoztam, akkor még többet tudtam meg róla. Ezért úgy gondoltam, amikor hazajöttünk, hogy akár még ez is belefér, és hát mondjuk nem 92 végén, mert akkor média háború volt, és hamarosan ki is rúgtak, de mondjuk 94-ben, amikor a politikai környezet megváltozott, hogy hát ha eszébe jutok valakinek, de senkinél nem jelentkeztem. Volt egy olyan pillanat, amikor egy illetékes párt, ezzel foglalkozó, médiával foglalkozó párt ember képviselő megkeresett, hogy nem lennék-e a Magyar Rádió elnök helyettese, mondtam, az nem lennék, főnök nem szeretnék lenni, de az nem jutott senkinek az eszébe, hogy legyek mondjuk a Magyar Televízió, akkor még csak egy volt, híradójának főszerkesztője. És nem lettem, biztos, hogy jó lettem volna szakmailag, ezt máig így gondolom, meggyőződésem, kevesen értenek jobban szerintem ma is a hírekhez, a hírek szerkesztéséhez, főbb dolgok kiválasztásához, a lényeg meglátásához, mint én, de hogy el tudtam volna vezetni úgy egy szerkesztőséget, hogy egyrészt ott vannak a munkatársak ilyen-olyan problémákkal, másrészt, hogy fejem fölött a tévé vezetése is, még fölöttük a politika, amelyik minden nap beleszól, hát azt nem tudom, hogy viseltem volna, úgyhogy valószínűleg jobb is így. De nem jelentkeztem soha, nem jelentkeztem semmire. Ha nem vesznek észre, úgy jártak.
Mi volt az a mondat, amit a kollégának mondtál?
Ez a mit kéne, és ne tegyétek velem azt, hogy én ezt sajnáljam majd, hogy én erről híresüljek el. 35 év után annyit mondtam, hogy mit kéne valakinek, aki belém harapott.
Én nekem csak tetszett, hogy Gyuri azt mondta, hogy lehet a következő konfliktusban így fog reagálni. Te pedig, hogyha elgondolkodsz az íráson, és ez Bolgár György inspirálta, nekem már megérte, hogy összehoztam benneteket. Én köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Mai vendégpárosunk Galusz Nikolett és Bolgár György volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Lantos Dániel és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.